a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Ablonci Balázs történésszel, a Lendület Trianon 100 történelmi kutatócsoport vezetőjével, és témánk a tulajdonképpen két órája és 100 éve aláírt trianoni békeszerződés, vagy békediktátum, ugye azért az a helyesebb, mert hát azért nem egy megegyezés volt, mert magyar részről azért lett volna hát de módosítási a parlament, szándék.
Nyilván a békediktátum az egy nyilván egy erősen érzelmileg telített szó, békeszerződés, hát ratifikált a magyar parlament, meg becikezték a törvények közé, tehát ilyen módon. Most, tehát, hogy ez egy vegyes történet, azért azt kell látni, hogy a közbeszédben persze diktátumként fut, és parlamenti beszédekben is, de hát formailag ez egy szerződés, amit Magyarország aláírt.
Nem véletlenül kezdtem ezzel. Ugye ezt a dolgot, az teljesen világos, hogy magyar részről egy nagyon erős emocionális töltés kísérés. Szerintem bár sokan úgy gondolják, hogy az elmúlt évtizedekben sokat kopott ez, és talán egyre kevesebbeknek fáj ez, de én még külföldiekkel sem beszéltem, úgyhogy azoknál, mikor így végighallgattak egy-két tényt, akkor így ne döbbentek volna le, meg nem mondták volna azt, hogy hát ez rendben van. Viszont, és akkor itt az önök kutatásáról is kérdeznék egy kicsit, hát mikor kutatnak egy ilyen témát, akkor helyszínekre mennek, gondolom különböző levéltárakban keresik a nyomot, és hát gondolom együtt kell működni ilyenkor, akár román, akár szlovák, akár cseh, akár más országokban élő dolgozó történészekkel. Franciaországban gondolom. Milyen együttműködésben volt részük, vagy mennyire jöttek elő azok az attitűdök, amik mondjuk így a magas politikában azért nagyon erősen megjelennek, hogy például ünneppé nyilvánították Romániában ezt a számunkra gyásznapot?
Ja, ilyen típusú nem volt. Tehát ahol levéltárba kellett menni kutatni, ott mindig nagyon előzékenyek voltak. Én magam is, ugye kollégáim Bukarestben kutattak, tehát ebből hoztunk ki egy dokumentumválogatást. Én nem tudok róla, hogy ott bármilyen problémája lett volna annak a kollégámnak, aki ott kutatott. Én magam Gyulafehérváron kutattam a megyei levéltárma. Ugye tudni kell ráadásul, Romániában a belügyminisztériumhoz tartoznak a levéltárak, tehát hogy mondjam, egy belügyi cég, de ettől függetlenül semmiféle probléma nem volt, és nagyon szívélyesen fogadták az embert, tehát hogy így. Hát a probléma volt, de az a történészek örök problémája a levéltárosokkal kapcsolatban, kevés anyagot hoznak föl, meg nem tudom, de hogy ezzel így nem volt probléma. Történészekkel is, tehát volt közös workshopunk román, szlovák, szerb történészekkel, ennek részben maradt is publikációs nyoma. Most, ha nem lett volna ez a járvány, akkor Párizsban egyébként a Sorbonne épületében lett volna egy nagy nemzetközi konferencia, ahol a kollégáimmal utaztunk volna, tehát mondjuk személyesen is jobban, azt gondolom, jobban vagyok az a 3-4-5 francia történésszel, aki magyar specialista Franciaországban, tehát hogy itt ezen a vonalon ez így nem okoz gondot. Ugye azt kell látni, most ez nem tudom, hogy mennyire sokkolja a hallgatókat, hogy az a szerepe a történésznek, ami mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtt volt, hogy egyfajta ilyen, hát, hogy ő a múlt papja tulajdonképpen, és elmondja az igazságot, és akkor ezelőtt mindenki leborul, ez nem így van. Nem tudom, hogy régen így volt, de ma már ez biztos, hogy nem így van. Tehát az emberek, és akkor visszautalnék arra, amit beszéltünk az internettel, meg hasonlókkal kapcsolatban, ez furán hangzik, de szeretik azt, amit gondolnak. És nagyon nehezen változtatnak a véleményükön. Ráadásul ugye már idéztem az adás első részében a tegnap előtt kijött közönkutatásunkat, amiből durván az szerepel, most nem biztos, hogy a pontos számokat mondom, 94% a magyar lakosságnak azt mondja, hogy ez egy igazságtalan és túlzó békeszerződés volt. Tehát azt lehet mondani, hogy itt örülhetünk, itt a nemzeti egység, mindenki ugyanazt gondolja. Viszont amikor arra kérdeztünk rá, hogy 3-4 viszonylag egyszerű adatot kérdezünk a trianoni békeszerződésről, tehát tényleg nem nagyon komplikált dolgokat, harmadikos történelmi anyag középiskolában, van olyan, aki azt mondja, hogy ez általános iskolai anyag, akkor a négy viszonylag egyszerű kérdésre, ha nagyon jó indulatúak voltunk, tehát egy 10%-os marzsot hagytunk a dologra, a lakosságnak 7%-a tudott válaszolni. Tehát ez számomra azt jelenti, hogy viszonylag kevés már a tudás, viszont nagyon érzelemtelített az egész történet, hiszen a másik oldalon áll egy elsöprő véleménytöbbség. Tehát, hogy ez egy érzelmi történet marad, amin most lehet lamentálni, és nyilván a szociológus lennék, akkor sokkal szigorúbb lennék ezzel a dologgal, hogy az emberek miért nem gondolkodnak helyesen dolgokról, meg miért nem tudják helyesen a dolgokat, de közben meg azt gondolom, hogy az emberek azt gondolják, amit gondolnak, és ez egy ékes példa erre.
A tudomány része az viszonylag objektív. Ez értelmezés kérdése, viszont itt most az értelmezésre lennék kíváncsi, hogy nagyon súlyosan ellenkező értelmezéseket hall a mondjuk román vagy francia kollégáktól?
Hát ugye nyilván ott is sokféle történész van. Volt már rá példa, hogy nyilván gyökeresen más. Egyébként nagyon vicces, hogy a 3 évvel ezelőtt elég komoly támadások érték a kutatócsoportot a román sajtóban, és akkor elmentünk Bukarestbe a kollégáimmal, hogy különböző helyeken bemutassuk a projektet, beszéljünk róla. Láthatóan Romániában keltette ez a legnagyobb viharokat, és találkoztunk a Román Akadémia elnökével is, az előzővel, nem a mostanival, aki egy akkor már nagyon beteg, ilyen azt hiszem röntgen tudós volt, a román nemzeti lézer megalkotója, tehát egy ilyen valaki nagyon nagy ember. Akkor már nagyon idős volt, és akkor egy ilyen nagyon indulatos előadással indított arról, hogy Románia megszabadította Magyarországot a bolsevizmustól, és ezért inkább hálásnak kéne lennünk, mint hogy itten zavart keltsünk. De tehát ez csak egy példa arra, és ez mondjuk nyilván ez egy lézertudóstól származott, de azért hallottam ilyet egyébként román történészektől is. Egészen komoly román történészektől is. Tehát, hogy itt azért láthatóan, ugye mi erre így fel szoktuk kapni a fejünket, és ez mondjuk részben ezt alá lehet támasztani, bár hozzátenném, hogy mondjuk a tanácsköztársaság megbukik Budapesten augusztus 1-én, és a román csapatok 3 nappal később érnek ide. Ráadásul a tanácsköztársaság, amit viszont nem szoktak mondani, a tanácsköztársaság viszont azért kerül hatalomra Magyarországon, mert a román hadsereg mindenféle létező demarkációs vonalat megsértett, és az ehhez kapcsolódó politikai viharok vezettek Károly Mihály lemondásához. Tehát, hogy rövidre fogva meg kell válogatni, hogy kik azok a történészek, nyilván van, akikkel egyet lehet érteni, de megint csak azt mondom a hallgatóknak, elmúlt az az idő, hogyha mi bárkit meggyőzünk kvázi az igazunkról hosszú-hosszú időn keresztül, akkor ő hazamegy és elkezdi majd hirdetni a magyar igazságot otthon, és ettől bármiféle változás bekövetkezik az adott ország külpolitikájában. Sajnos ilyen nem lesz, vagy őszintén szóval erre nagyon-nagyon kevés esélyt látok.
Az érdeklődés mekkora Magyarországon?
Óriási.
Hát a fiatalok körében is ez egy fontos...
Igen, vannak olyanok, akik elkötelezettek. Folytattunk ilyen fókuszcsoportos kutatásokat, és az látszik, hogy a 2000 után születettek számára ez egyre inkább történelmé válik. Tehát múltból, ami egy ilyen családi múlt, vagy kommunikatív emlékezet, az elég erőteljesen elkezdett történelmé válni, mert ugye már gyakorlatilag akik ekkor születtek, nekik már nagyszüleiknek sincsenek nagyon kézzelfogható élményeik Trianonról, mert jó eséllyel már mondjuk 1945 után születtek a nagyszülők is annak az embernek, aki mondjuk 2000 után született. Tehát, hogy innentől fogva ez elkezdett halványulni. A diákokat érdekli még, de a tanárok azt mondják, majd jött ki egy nagymintás történelemtanári kutatásunk erről, azt mondják, hogy egyre kevesebb a tényleges tárgyi tudás erről, és egyre inkább a diákok nyilván érettkorukból fakadóan azt mondják, hogy inkább a jövővel szeretnének foglalkozni.
És egyébként az emlékezetpolitika, az mennyire szól bele, vagy mennyire irányítja, persze álkérdés ez, mert lehet tudni, hogy mennyire alakítja ezt a hozzáállást az egész dologhoz. És itt most azért kérdezem ezt, mert meggyőződések vitája van ilyenkor, és nagyon sokszor a tényeket, ugye ilyenkor más-más szemszögből kezdik el emberek nézni, és mondjuk akkor a fiataloknak egy jelentős része azért távolodik ettől a dologtól el, mert nem ért egyet mondjuk a hivatalos emlékezetpolitikával.
Ebben a maki jött felmérésben az is benne, hogy igen, tehát érzékelik a diákok azt, hogy itt ez egy nem konszenzuális témák, és akkor inkább távolodnak tőlük. Egyébként ez abszolút benne van. A másik az az, hogy ugye itt az emlékezet, és most általánosságban beszélek, tehát nem akarom minősíteni, vagy nem akarok beszélni a mai magyarországi helyzetről, vagy csak érintőlegesen, hogy az emlékezetpolitika eszközeivel kapcsolatban szerintem elég komoly kérdéseket kell föltennünk. Tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy miért nincs Trianonról szóló film. Ezt ma is el szoktam mondani az interjúimban, de tényleg nincsen. Játékfilmre gondolok. A nagy hatású mondjuk olyan, mint a Szabadság szerelem volt az 56-tal kapcsolatban, nagy szabású. Ilyen nincs, de ma már nem vagyok arról meggyőződve, hogy a mai, tehát ahogy elnézem a fiam, főleg a lányom, ugye a 17 éves fiam, meg a 10 éves lányom nemzedékét, hát ott még már nem biztos, hogy egy másfél órás játékfilmet tudja kötni őket. Tehát lehet, hogy most nem azt mondom, hogy az egész történelemoktatásunkat 15 másodperces TikTok videókra kell alkalmazni, de itt nagyon-nagyon gyors megváltoztak, és nagyon-nagyon gyorsan változnak az eszközök, és ebbe egy állami emlékezetpolitikának, ami nagyon sokszor emlékművekben, emléktáblákban és hasonlókban gondolkodik, én úgy érzem, hogy egyre kevesebb szerepe van. És a kutatásunk is azt mutatják, hogy persze az állami emlékezetpolitika befolyásolja az állampolgárokat a rövid távon, de bizonyos értelemben a hosszabb távban nagyon érdekesen bizonyos állandóságok kimutathatók. Tehát annak ellenére, hogy az utóbbi időben azért terjednek rendesen az összeesküvés elméletek Trianonról, meg hasonlókról, sokan vannak, akik ennek bedőlnek, de azért a többség ma is a hagyományos történelemtudománynak a magyarázatait tartja magáénak, tehát, hogy itt nagyhatalmi érdek volt, hogy nemzetiségi mozgalmak voltak, hogy az utódállamoknak voltak meg lehet túlzó területi követelését. Tehát nagyjából ez a három nagy magyarázat, ami a közvéleményben mai napig megvan, és azért nagyságrenden lemaradva, tehát kb. Fele annyian mondják itt, hogy a szabadkönyvesek, meg a Georges Clemenceau magyar menye, meg a nem tudom kicsodák csinálták a rossz dolgokat.
Ez akár jó hír is lehet, nem?
Bizonyos értelemben igen, tehát ez nekem őszintén szóval reményt adott, hogy van, tehát hogy mondjam, a felületesség, meg a hangulatkeltés az mindig hangosabb, mint a józan normalitás.
De akkor az a több. Viszont valahol olvastam egy olyan nyilatkozatát, remélem jól idézem, hogy egyébként, ha nincs Trianon, vagy nem így történik meg, nem veszítjük el a történelmi Magyarország nagy részét, akkor ez magától is bekövetkezett volna.
Hát nyilván kellett hozzá azért a háború sokja, tehát abban a pillanatban, hogy a monarchia elveszítette.
De hogy ez a szétesés.
Szétesés, én ugye nem így húzódtak volna meg a határok, tehát félretés ne essék. Nem azt mondom, hogy Magyarország ma így néz neki, hogyha nincs trianoni békeszerződés. Tehát, hogy ezeken a határok mentén hasadt volna el, lehet, hogy igazságosabb etnikai határok jöttek volna létre, vagy olyan konstrukciók, akár föderációk, vagy más, ami egy élhetőbbé tette volna sokak számára a 20. századot. De azt gondolom, hogy az elmúlt 200 év közép-európai történelmét nézzük, én úgy gondolom, hogy egy olyan igazán számottevő, dinamizáló mozgalom van a 19. században, ami nagyon komoly tömegtámogatást tudott maga mögé kanyarítani, ez pedig a nacionalizmus, vagy nemzetépítés, hogy minden nemzet, minden nyelvi közösség akar egy saját államot magának. A magyarok is bizonyos értelemben, de a románok is, a szerbek is, a lengyelek is, mindenki államot szeretne, ahol saját maga van, a saját nyelvét beszélik, a saját nyelvén beszél a rádió, van egy nemzeti akadémia, egy nemzeti színház, és az illető ahhoz a többségi nemzethez tartozik, akkor bármit elérhet, vagy majdnem bármit elérhet az életben, vagy a társadalmi karrierjében. És ennek a kétségtelen, iszonyatosan dinamizáló mozgalomnak, ezek a nagy multietnikus birodalmak, mint az Oszmán Birodalom, vagy az Osztrák-Magyar Monarchia azért az útjában voltak nyilvánvalóan. Tehát ez így nem volt hosszabb távon. Úgy gondolom, hogy hosszabb távon abban a többé-kevésbé demokratikus formájában, ami volt, tehát parlamenttel választások hasonlókkal nem volt fenntartható. Nyilván, ha hosszabb távon vagy egy katonai diktatúra kellett volna az Osztrák-Magyar Monarchia megmentéséhez, vagy valamilyen más autoritár rendszer, de a egészen hosszabb távon azt gondolom, hogy ez így nyilván fenntarthatatlan volt. Persze meg kellett volna próbálni ettől a konfederációs vagy a föderációs emelteket. Az elit nagyon későn fogott hozzá, és igazából ehhez a kooperációs készség is hiányzott.
Most viszont együtt kell élnünk ezzel a dologgal nekünk is, a szomszédainknak is. Ugye Romániában ezzel úgy élnek együtt, hogy ünnepnapán nyilvánították a trianoni békenapját. Lesz ebből, vagy lehet ebből valahogy úgy kijönni a végén, hogy ezt többé-kevésbé nyugalommal szemlélni? Vagy ezt csak mi látjuk úgy, hogy ez nincs nyugalommal szemlélve, és egyébként e fölött simán el lehet menni, már úgy reál politikában?
Hát az utóbbi biztos igaz, tehát egy nyugat-európai politikus számára mai napig nagyon nehezen megértethető ez az egész magyar kisebbségi kérdés. Ezt nem nagyon veszi be a gyomruk, de hát erre nem én vagyok a legilletékesebb, hogy ezt megítéljem. Rövid távon olyan rettentő sok megoldást én erre nem látok, de nem akarom elkeseríteni a hallgatókat, azért azt mondanám, hogy ennél sokkal kacifántosabb kisebbségi vagy nem kisebbségi jogi helyzeteket megoldott már az idő, meg a valamennyi jó akarat, vagy empátia, meg valamennyi kemény tárgyalás, vagy akár az erőszak, bár attól Isten óvjon, őszintén szólva. Tehát, hogy hosszabb távon biztos van remény, de én alapvetően történész vagyok, tehát ilyenekkel nem nagyon szeretek projektálni a jövőbe, de hát nyilván ennek a kérdésnek a napirenden tartása az a mindenkori magyar kormánynak úgy gondolom, hogy ragaszkodnia kell, és sem mindegy, hogy milyen kormányról van szó, és hogy itt vannak kisebbségi jogok, van egy autonómia iránti igény, amit szintén óvnék, hogy abba bárki varázsszert lásson, tehát ez nem minden országban lesz, és nem fog mindent megoldani a magyar kisebbségek problémáiból. Úgyhogy ezzel nem tudom, hogy ez mennyire öntöttem szkepszista lelkekbe, de azt gondolnám, hogy kitartónak kell lenni.
Na most.
Bocsánat, még annyi, hogy önmagában is egy nagy siker az, hogy 100 év után vannak magyar kisebbségi közösségek Európában, vagy itt a szomszédos államokban. Hát gondoljunk arra, 12 millió német úgy tűnt el 1945 után Európából, vagy legalábbis Európának ebből a szegletéből, hogy nyomuk sem maradt. Megöltek a térségben 4 millió zsidót. Tehát a nemzeti kisebbség eltűnhetnek, kicserélnek népességeket, eltűnnek, kitelepítik őket, megölik őket, asszimilálják őket. Ehhez képest még mindig van egy 2,2 millió magyar a Kárpát-medencében, akik élő, vibráló közösségeket alkotnak.
bár ugye ez a tömeg ez jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben az elvándorlás miatt.
Az elvándorlás miatt, hát valószínűleg Magyarország lakossága még durvábban csökkent volna, hogyha nincsen határon túlról egy jelentős bevándorlás. Egyrészt, másrészt, hogy mondjak valami biztatót is, a 18. században a Magyar Királyság területén arányaiban kevesebb magyar élt, mint ma a Kárpát-medencében. Tehát föl lehet állni mindenhonnan ezzel, csak azt akarom mondani.
És ha már itt szóba került az, hogy ugye még mindig van 2,5 millió magyar határon túl itt a Kárpát-medencében, tehát jó a helyzet ilyen szempontból. Ehhez mennyire járult hozzá egyébként maga Trianon és ennek a megélése és ennek az érzelmi túlfűtöttsége egy bizonyos ideig? Mert valószínű, hogy azért az ad egy dacot, vagy egy
hát ad egy dacot, vagy egy menekülési vágyat, ugye ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy azért 4-500 ezer ember eljön Trianon után ezekről az elveszített területekről, akiknek itt Magyarországon állást, lakást, ellátást kell adni. Tehát ez egy nagyon komoly, ma azt mondanám, menekültválság van Magyarországon a 20-as évek első felébe, úgyhogy egyébként van egy nagyon súlyos gazdasági összeomlás is. Tehát ma már fölfoghatatlan, de mondjuk 1920-ban a magyar lakosság egyes csoportjainak az életszínvonala 90%-ot esett vissza 1913-hoz képest. És ráadásul ebben például az ipari munkásság jobban állt, tehát ők nekik csak a felére esett vissza az életszínvonaluk, csak mondom így, mert ők a hadigazdálkodásban a szakszervezetek révén viszonylag kedvező pozíciót tudtak elérni a javak újraelosztásában, különböző fogyasztási szövetkezetek révén. Aki igazán megszenvedte ezt, az mondjuk az úgymond bérből és fizetésből élő tisztviselő osztály, és megint csak a középosztályra utalnék vissza. Tehát egy irtózatos süllyedés volt, gazdaságilag is, persze nyilván politikailag is. Az országnak a 90%-át megszállják idegen csapatok, nem szoktuk tudni, de nem, a román hadsereg nem csak Budapestig jön el, elfoglalja Győrt, Veszprémet, Székesfehérvárt is. A csehszlovák csapatok elfoglalják Salgótarjánt, és egyébként 19. augusztusában bevonulnak Balassagyarmatra is, amit ugye nagyon sokszor szoktunk említeni, hogy onnan kiverték a cseheket, és abszolút dicséretükre válik, de utána egyébként bevonulnak. Tehát, hogy itt egy elképesztő süllyedés van, és 19-ben tényleg fölvetődik az, hogy lesz-e magyar állam. Na most ehhez képest, és akkor nagyon sokan menekülőre fogják. És nagyon sokan pedig nyilván ezekben a közösségekben, a határon túl, a mai napig ezt a hazájuknak érzik, vagy annak a közegnek, amiben élnek. Ez lehet egy multietnikus közeg, vagy lehet ezeken az országokon belül is egy egynyelvű közeg. Tehát vannak olyan régiók, ahol azért mondjuk Székelyföldön leginkább, de más kisebb területeken szintén, ahol még mindig egy nagyon erős magyar többség van, ami kétségtelenül fogy, de a kisebbségben mindig fogynak az emberek egyébként. Másrészt pedig ebben a városi közegben meg még inkább. Tehát, de ugyanakkor, hogy valami biztatót is mondjak, 100 évvel ezelőtt Kolozsváron nagyjából ugyanannyi magyar volt, mint most. Az más kérdés, hogy a város az 3-szorosára vagy 6-szorosára dagadt, de tulajdonképpen a működő magyar intézmények vannak akár Kolozsváron, akár számtalan más helyet lehetne mondani, a helyiek által működtetett intézmények, és ezek mindenkit arra intenék, hogy egy kicsit, ha más nem, akkor csak az interneten keresztül olvasson bele egy határon túli magyar napilapba. Nézze meg a YouTube-on egy színházi előadást, vagy esetleg gondolkodjon azon, hogy a vakációját ott tölti, hogy lássa közelről, hogy ezek élő közösségek, tehát ez Demetskanzen, ott ugyanúgy vannak jazzzenészek, bunkó terepjárósok, meg kvadozók, meg mindenki más, tehát hogy ez egy rendkívül összetett világ, ami egyébként szerintem, ha oda megyünk, és nagyon kicsit kívülről nézünk Magyarországra, akkor sokban hozzájárul ahhoz, hogy magunkat is megértsük.
És azt mindenkinek csak ajánlani lehet egyébként.
Én azt gondolom, hogy ez sosem árt.
Mert hogyha már itt említette a határon túli színházakat például, meg az ottani kultúrát, tényleg valóban még a problémát is érdemes megnézni, hogy ott mit tartanak fontos problémának, és akkor mindjárt másképp gondolkodunk erről az egészről. Szerintem itt most berekeztjük ezt a beszélgetést, bár hosszasan lehetett volna még folytatni. Nagyon köszönöm Ablonci Balázs történésznek, a Lendület Trianon 100 történelmi kutatócsoport vezetőjének, hogy vendégünk volt, kérem tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően pedig, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.